hogy érzed magad?
Éppen olyan rosszul kérdez, mint egy riporter. Köszönöm szépen, voltam jobban is, meg voltam rosszabbul is, de úgy gondolom, hogy itt ebben a millióban az ember csak jól érezheti magát, hiszen valóban olyan emberekkel találkozom itt, akik már nem élnek, de itt vannak. Nagyon sok kedves embernek kellett volna felsorolnom a nevét, és a Boros Kati nagyon okosan figyelmeztetett engem arra, hogy a 20 évet megelőzően volt egy 2 esztendő itt, ami legalább annyira fontos volt, az még abba az időszakba tartozott, amikor bizony mi itt nagyon nyomorogtunk, iszonyú körülmények között éltünk, szegényen, de boldogabban, mint most élünk. Tehát, kedves Tamás, most nekem nagyon, nagyon jó itt lenni, és ennél többet én nem tudok mondani erről.
Az érzelmeink, azok keletkeznek bennünk, nem tehetünk róluk, és hogy mi kezdjük az érzelmeinkkel, az viszont a mi feladatunk. Következő kérdés az lenne, hogy amikor te egyházmegyés pap voltál, akkor tulajdonképpen egy karrier csúcsán úgy döntöttél, hogy a világi munkából a szerzetesi munkát választod, és egy olyan rendet választottál, amelyik döntően laikusokból áll, és nagyon kevés köztük a pap. A kérdés az, hogy hogyan látod a szerzetes rendek helyzetét? Mit gondolsz, mi a feladatuk, mi a küldetésük? A szerzetes rendek, mint olyanok, ma milyen küldetéssel és milyen feladattal kell, hogy éljenek a világban?
Azért arról kellene talán beszélnem, hogy miért váltottam. Nyilvánvalóan mindent nem mondok el, mert jobb, ha nem tudják a testvérek. Maradjon az egy titok, de az, hogy miért mentem ebbe a szerzetesi közösségbe, annak egyértelmű magyarázata, hogy a szociális tevékenységünk során nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, aki a szegénységéből kifolyólag betegebb, mint mások. És az irgalmas rend karizmája, lelkisége, az kifejezetten a legszegényebbek felé fordul. Sajnos jelen pillanatban Magyarországon ez csak álom, hogy mi a szegényeket ingyen tudjuk gyógyítani. De a világban, az irgalmas rendi kórházakban körülbelül a betegek 20%-át ingyen gyógyítják. Azokat, akik valóban nincsenek olyan helyzetben, akár azért abból adódó, hogy nem tudnak társadalombiztosítást fizetni, akár azért, mert menekültek. Például a bécsi kórházunkban az összes menekült orvosi ellátása ingyenesen történik. Ez hatalmas, nagy gesztus. Szeretnénk egyszer ide eljutni mi is, hát egyhamar azt hiszem nem. Valószínűleg az én életemben már nem. Tehát a döntésemnek ez volt az igazi mozgatója, hogy azok a betegek, akik a szegénységük miatt még kiszolgáltatottabbak, mint általában kiszolgáltatott egy beteg, a mi működésünk, munkálkodásunk során mégis valamilyen segítséget kapjon. Ha más nem, valóban ki tudjuk fejezni azt, hogy ő nem kevesebb ember azért, mert szegény. Ő legalább annyi figyelmet várhat el, mint más, annak ellenére, hogy szegény. Sőt, bizonyos értelemben jobban odafigyelünk a szegényekre, mert kiszolgáltatottabbak. Hát ez volt a motívuma. Az, hogy most laikus rend, az igazából engem nem különösebben izgatott és érdekelt. Az előző generális atyával is, aki egy spanyol volt és pap, nagyon sokat beszélgettem arról, hogy jó lenne, ha a mi laikus rendünk egy kicsit változna, és több lenne a pap. Ugyanis, mivel általában kevesen vagyunk, mint minden szerzetesi közösség, egész Európában igen-igen nagy gondokkal küzd, ugye ez a materialista világ, ez a Isten nélküli világ igazából nem ajándékoz szerzeteseket. Egyszerűen az emberekkel, mikor erről beszélgetünk, akkor azt mondják, hogy könnyebben megélek más pályán, más területen. Ugye addig, amíg valakinek számára megélhetésről van szó, vagy egyáltalán valamilyen munkalehetőséget jelent, akkor nem is várhatunk igazából többet. A szerzetesség az hivatás. És a hivatás azt jelenti, hogy az ember elsősorban nem önmagára gondol. A legnagyobb érték a hívő ember számára és a közösség java, nem pedig az ember egyéni érdeke. És ugye egy ilyen világban, ahol versenyeztetnek bennünket, ne beszéljünk arról, hogy a versenyfeltételek kinek adatnak meg, ezt mindenki tisztán és világosan látja, hogy milyen anomáliák vannak, de egy ilyen versenyszellemi világban nyilvánvalóan nincs helye egy szerzetesnek. Nincs helye ennek a gondolkodásnak. Úgyhogy nem könnyű a karizmánkat megmutatni. Ennek ellenére azt mondom, hogy mégis mi jó helyzetben vagyunk. Sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint egy csomó más szerzetesben. Ugyanis oly könnyű megmutatni az embernek a szeretetét egy elesett ember felé. Egy beteg ember felé. És az emberek ebben a kiszolgáltatott helyzetben különösen értékelik ezeket a megnyilatkozásokat. A rokonok is, a hozzátartozók is különösképpen értékelik a szerzetesnek, a gyógyító személyzetnek a megnyilatkozását. Ilyen szempontból, hogy így mondjam, szép az életünk. De sajnos a fiatalok közül nagyon kevesen fordulnak hozzánk, jönnek felénk, mert az egyéni szempontok, a karrier, a siker, az sokkal inkább motiválja őket.
Egy gondolat még a rendről. Amikor tanulmányoztam a rend történetét, akkor megdöbbentő volt a számomra az, hogy 1600 óta a rend taglétszáma konstans 2000. Változatlanul 2000. Ugyanakkor évről évre növekszik a rendi intézmények száma, évről évre gyarapszik ez a szám, és a világi segítők száma 2003-ban olyan 40 ezer körül van. Ha most ezt gazdaságilag akarom mondani, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy döbbenetesen költségtudatlan. Úgy tűnik, hogy ez a 2000 ember a világban képes megszólítani a laikusokat, képes megszólítani a nem rendi kötöttségben élő embereket, és ezek hajlandók együtt dolgozni a renddel. A következő kérdés ezek után csak az lehet, hogy ha vannak ilyen emberek, akkor ebben a világban él egy egyház, és ennek az egyháznak vannak olyan tagjai, akik hajlandóak együttműködni a szegények érdekében. Ez csak úgy képzelhető el, hogy van egy olyan egyházi élet, és van egy olyan egyházi lehetőség, amelyik ebbe az irányba is tudja fordítani tagjainak a figyelmét. A kérdés az, hogy a mai világban, ami úgy tűnik, hogy szisztematikusan egyház ellenes tevékenységet folytat, hogyan látod az egyház helyzetét? A mai világban mi az egyház helyzete?
Azt gondolom, hogy az egyházunk legnagyobb problémája az, hogy a prófétai szellem az egyre gyengébb. A prófétai szellem az, amely mer kockáztatni. A prófétai szellem az, amely képes újítani, hajlandó és képes fölülvizsgálni a rendszert, hajlandó és képes megvizsgálni a közösségeknek a mindennapi életét és változtatni annak érdekében, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani. Ja, állandóan az evangelizációról hallunk az egyházban, és az a véleményem, hogy belterjes az egyházunk élete. Tehát, mintha itt hiányolom éppen a prófétai lelket, mintha nem lenne bátorságunk megszólítani a kívülállókat, a kerítésen kívüllevőket, mintha nem lenne bátorság ehhez, mintha nem lenne szókincsünk, mintha nem lenne magától értetődő természetes számunkra a kapcsolatfelvétel. Kicsit idegenül mozog a világban az egyház ügyvivő testülete, a papok is, meg a hívek is. Tehát alapvetően én ebben látom a gondokat. Ilyen közösség, mint például a miénk is, és hogyha hozzá leszünk ezt a sok-sok civil embert, aki a mi műveinkben dolgozik, akkor valószínű, hogy itt is nagyobb hangsúlyt kellene az evangelizációra tenni. Hogy többről van szó, mint gyógyításról. Legyenek orvosokról szó, legyen orvosokról szó, vagy ápoló személyzetről szó. Erről sokat tárgyaltam most az utolsó kapitulumon is. A rendnek a karizmájáról. Mit jelent a rendnek a menedzsmentje ebből a szempontból? Én azt a ajánlatot tettem a generális atyának, hogy jó lenne az irgalmas rendben, úgy, mint a ferenceseknél, az régi idő óta van, hosszú idő óta van, a harmadik rend, hogy a mi szerzetesi közösségünkben is alakítsuk meg az irgalmas segítő testvérek rendjét. Ezek az emberek azok, akik bekapcsolódnak a mi munkánkba, akár mint alkalmazottak, akár mint önkéntesek. Roppant hálás, még egyszer mondom, mert olyan területen mozoghat az ember, és úgy találkozhat a legkülönbözőbb gondolkodású emberekkel, ahol egyszerű és könnyű a kapcsolatfelvétel. Örömmel mondhatom azt, hogy magyar kezdeményezés ez, az irgalmas rendben, ez a segítő testvérek közössége. Jó néhányan vannak már, innen is szívesen hívunk embereket. És az is magyar kezdeményezés a rendünk életében, amit így nevezünk, hogy lelki gondozó szolgálat az intézményekben, ami nem csupán azt jelenti, amit régen a papok szolgálata jelentett, hogy az illetőt, aki gyónni szeretne, meggyóntatja, vagy szemkenetet kiszolgáltatja egy betegnek, hanem akik naponta találkoznak a kórházban lévő emberekkel, elbeszélgetnek velük, nagyon, de nagyon hasznos és fontos ez a szolgálat, hiszen a beteg ember lelkét is kell simogatni. Nem csak a testet gyógyítjuk, az embert gyógyítjuk, akinek teste és lelke van. Ilyen szempontból még egyszer annyit hadd mondjak, hogy könnyű az én dolgom, mert könnyebb a helyzetem, mint egy egyházmegyés papnak. Akinek ki kell találni különböző ötleteket ahhoz, hogy kijusson az emberekhez, hogy megtalálja az embereket, megszólítsa az embereket. Vannak lehetőségek automatikusan is, temetések például. Hadd áruljam el, hogy a zugligeti hívő közösség gyarapodása az nagyban a temetések hatására történt. Ez érdekes dolog. Ugyanis van egy borzasztóan rossz gyakorlat az egyházunk életében, ezt ki kell mondanom akkor is, hogyha bántó, hogyha valaki kér egyházi temetést, és nincs köze az egyházhoz, soha nem járt templomba, nem fizetett egyházi adót, akkor sajnos az egyháziak ilyenkor rájuk csapnak. Beszedik tőlük a pénzt, elkapják őket, és ezzel eleve el is űzik őket általában. Nagy valószínűség szerint többet nem jönnek vissza. Annak idején Tihanyi Gábor a tanulja ennek, itt Zugligetben sokkal többen voltak olyanok, ma már sajnos kevesebben kérnek egyházi temetést, mint abban az időben, de abban az időben sokan voltak, akik egyházi temetést kértek, de nem tartoztak a közösségünk közt. Természetesen ezektől soha nem fogadtunk el pénzt, mert azt gondoltuk, hogy mi nem egy szolgáltató vállalat vagyunk, és ez azt jelentett, azt eredményezte, persze hangsúlyoztuk azt, hogy ez nem jelenti azt, hogy egy másodosztályú temetés lesz az ő részükre, hanem éppen úgy, mint mindenki másnak, sőt, egy kicsit még jobban igyekeztünk, és a zugligeti közösségnek kb. 20-25%-a ezekből a családokból került ki annak idején. Ez egy roppant izgalmas és érdekes próbálkozás volt. No, nekem most nem kell azon gondolkodni, hogy tudok találkozni az emberekkel, az emberek keresnek engem. És nekem csak az a dolgom, hogy mindenkivel igyekezzek egy jó emberi kapcsolatot alakítani, és ha ez sikerül, és hála Istennek, azt hiszem nekem ez sikerül, akkor ez azt jelenti, hogy nőttön nő az embereknek a köre, mert igazából az emberek elevárnak, hogy valaki beengedje őket az életébe. Arra van szükségük az embereknek, hogy helyük legyen a szívünkben. És hogyha az ember így fordul hozzájuk, akkor ez megnyugtató, ez örömteli, hogy közünk van egymáshoz. Ilyen szempontból ez roppant egyszerű. De az egyház helyzetét nagyon nehéznek látom, mert beszorultunk a templomba. A kommunista időkben mindig azért panaszkodtunk, hogy beszorítottak bennünket a templomba, most pedig nem megyünk ki igazából a templomból. Igen, nem könnyű megtalálni az utakat kifelé. Rengeteg próbálkozás van. Ezzel kapcsolatosan több ötletet leírtam, hogy mit kellene tenni. Hát nem túl nagy visszhangra találtak ezek. Bátrabbnak kellene lenni az egyháznak. Pünkötre készülünk. Csak figyeljenek fel a testvérek egy nagyon sajátos szempontra. Ugye amikor eljön a pünkösdi lélek, akkor valami történik az apostolokkal, és figyeljenek fel majd a szentírási részeket, amikor olvassák, nem az apostolok indulnak el, hanem az emberek jönnek hozzájuk. Döbbenet. Ember tömeg tolong az ajtajuk előtt. Kérdezik, hogy mi történt velük. Mi történt itt? Aztán persze az apostolok is indulnak, de most azt érzem, hogy az emberek nem tolonganak az ajtók előtt. Tehát nem olyan az életünk, hogy az emberek rákérdeznek, hogy milyen is a ti életetek, hogy éltek ti. Nem izgatja az embereket az életünk. Nem jönnek hozzá. Tehát meg kell fordítani, nekünk kell menni, de ez valóban nem egyszerű. Bátrabbnak kell lenni, és kitettnek kell lenni az embernek. Nem kell félteni magát. Ha az ember kimegy, akkor sebeket kap. Nyilvánvaló, és ez fárasztó is. Ez nehéz is. Szóval kényelmes ember erre nem képes. Caritas Christi urget nos, Krisztus szeretete sürget minket, ugye Pál apostolnak a mottója. Sose volt könnyű.
Nagyon köszönöm, mert csak oda kell figyelni arra, amit mondasz, és adódik az emberben a következő kérdés. Mondhatom azt is, hogy talán egy kicsit könnyűvé teszed a dolgomat. A profétaságról beszéltél, és annak a fontosságát említetted a válaszod elején. A profétaság az egy nagyon nehéz kereszt. Gondoljunk csak Eliáh ura Illésre. Illés legyőzi Bál profétáit az Úr segítségével, minden hatalom a kezében, és a világi hatalom el akarja pusztítani. Illés menekül. Mindaddig menekül, amíg ki nem mondja azt a mondatot, hogy nem vagyok külön atyáimnál. És akkor fantasztikus dolog történik, mert megjelenik neki az Úr. Ez azt jelenti, hogy a proféta az az ember, aki valahol érzi a jövőt, és mondania is kell, hisz a nevében benne van, hogy hírni, hirdetni, amit az Úr diktál nekem. Ez a dolgom. Kérdésem az, hogy látod ezek után az egyház jövőképét? Mi a jövő? Mire számíthatunk? Mi az, amivel szembe kell néznünk? Én ezt a képet inkább látom egy eljövendő, szenvedő egyház képének, mint egy diadalmas egyház képének. Webse jelen adatai ezt sugallják bennem. Az egyház jövőképét kérdeznék tőle.
A Karl-Rahner erről rengeteget elmélkedett, hogy a jövő egyháza az átszúrt szívű ember egyháza lesz. Egyértelmű. Azt gondolom, hogy a profétasághoz mindenképpen azt tartozik hozzá, hogy az ember ne tartsa magát olyan fontosnak. Ez nagyon lényeges. Ebben 23. János adott hallatlan nagy példát a világnak. Ő nem egyszer kifejezte, hogy János, ne tarts magad olyan fontosnak. És pontosan ezért tudott általam működni a lélek. Bizony, igen sokszor általunk azért nem tud az Isten lelke működni, mert túl fontosnak tartjuk magunkat. És nem marad hely az Isten számára bennünk. Eltölt bennünket az öntudatunk, hogyha kevésbé vagyunk fontosak magunknak, akkor nem fáj annyira, ha valami rossz ér bennünket, akkor nem fogjuk elkapatni magunkat, ha valami jó történik általunk, akkor valóban a szó igazi értelmében az Istennek fogjuk mindezt tulajdonítani. Az esetek többségében mondjuk, de nem így gondoljuk. Azt hiszem, ahhoz, hogy az ember profétálni tudjon, ahhoz erre van szükség, nagyobb nagyobb helyet, teret kell adni az Istennek magunkban. Oly sokat gondolkodtam az utóbbi időben Jézusnak a békéjéről. De azt mondja Jézus, hogy az én békémet adom nektek. És érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan alakul ki Jézusnak a békéje. Jézus megadja magát az atyának. És ezáltal lesz neki békéje. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. A kereszten atyám kezedbe ajánlom lelkemet. Krisztus békéje így nő fel, hogy aki azt mondja egész működése során, hogy az én eledelem az atyám akaratának a teljesítésben, és akkor, amikor ezek a legnehezebb történések vannak Jézus életében, akkor csak ezzel a szóval tudom jól kifejezni, hogy megadja magát az atyának. És ez az ő béké. Ezt a békét akarja nekünk adni. Azt akarja, hogy mi, akik az akaratunkkal annyit kínlódunk, engedjünk az Istennek. Az Atya akarata legyen a fontosabb, ne a mi akaratunk. És akkor lesz béké. Ez a Jézusi béke. Tehát azt hiszem, hogy a prófétaság, ez körülbelül ezt jelenti. Most az egyház jövője más szempontból, ha nézem, itt a szentmisén is említettem, az én életemet 10 év óta ez határozza meg. És azt hiszem, hogy ezzel az egyházunk nem mer szembesülni. Sőt, a világ sem mer vele szembesülni, de legalább az egyháznak kellene valamiképpen példát adni. És ez pedig a szegénység. Amit említettem a szentmisén, az a nagy összejövetel Rómában, kb. 5000-en voltunk, irgalmasan szervezte 2000-ben. A világ minden országából, és döbbenetes dolgokat hallottunk. Ilyeneket, hogy a világ 8-10 ember kezében van. Ilyeneket, hogy az emberiség 80%-a szegény. 80%-a szegény. Eljutott a világ oda, hogy ezt a problémát, amit a szegénység jelent, nem lehet már megoldani adományokkal, segélyekkel, és egy új fogalmat jelenített meg az egyház ebben a témakörben, és ez így hangzik, hogy megosztás. Megosztás. Tehát, ha komolyan gondoljuk azt, hogy ezen a problémán segíteni akarunk, akkor elérkeztünk oda, hogy meg kell osztani a javainkat. Nem csupán úgy gondolkodni, hogy ami felesleges, ami nem kell. Számtalanszor találkozunk ezzel, most egy lenti kört mondok, gyűjtünk ezeknek, azoknak, amazoknak, emberek hazamennek és kiszednek a szekrényükből ruhákat, aztán odaadják. Lélek megnyugtatására elegendő, de semmi másra. Megosztás. És az a bíboros, akit említettem a szentmisén is, a következőt mondta, és ezek kegyetlenek voltak ezek a szavak, amikor hazajöttem, több püspöknek elmondtam, kétségbe estem, testvérek. Mindegyik azt kérdezte, ki volt ez a bíboros. Az nem volt érdekes, amit mondott. Ez a bíboros azt mondta, az egyház jövője a szegények kezében van. Akkor, ha az egyház jövőjéről kérdezett Tamás, akkor ez a válasz. Az egyház jövője a szegények kezében van. Tudomásul kell venni, azt mondta a bíboros, el kell döntenie az egyháznak, hogy melyik oldalra áll. El kell gondolkodni az egyháznak azon, hogy a kereszténység Krisztus követés. Krisztus pedig értünk szegényé lett. Ha pedig Krisztus értünk szegényé lett, akkor ez valószínűleg egy olyan életforma, ami nem biztos, hogy a legrosszabb. Most nem nyomorra kell gondolni. Tessenek csak arra figyelni, hogy mennyi gondja van az embernek akkor, amikor valamilyen van. A szegénység, a krisztusi szegénység, az nem nyomort jelent. Azt jelenti, hogy az van, amire szükségem van. Hallatlan szabadságot jelent. Hallatlan szabadságot. Én ezért szeretek Indiába menni. Hát a Sebestyén atyától önök biztos sok mindent hallottak itt ebben a templomban. Indiában jó. Az persze egész más a filozófiájuk, más a gondolkodásuk, de egy átlag indiai ember, ha megvan neki az étele, és van fedél a feje fölött, akkor ő körülbelül elérte azt, ami ebben az életben elérhető. Most már kísértik őket, és ott van az amerikai gondolkodás is. Ugye ez az euróatlanti gondolkodás, amely éncentrikus. És ezek az emberek boldogok. Ebben a szegénységükben boldogok, és ezek az emberek egymással egészen másképp találkoznak, mint mi. Egészen másképp. Ugye egy indiai, mondjuk én Keraláról beszélek, Dél-Indiáról, ahol a katolikusok élnek. Az ember este megy egy településen, mondjuk a település 80%, a település házainak 80%-ában az ablakban ég a gyertya. Ha ég a gyertya, ez azt jelenti, hogy ők imádkoznak. És az imádság az körülbelül 2 óra. Az egész család együtt van és imádkoznak. Beszélgetnek. Isten előtt. Isten jelenlétében. Fantasztikus élmény ezekkel az emberekkel találkozni, ezekkel az emberekkel beszélni. Krisztus értünk szegényé lett. Ha a kereszténység Krisztus követés, akkor el kell gondolkodni ezen, hogy én mennyiben vagyok Krisztus követője. Mennyi gondom van a javaim miatt. És mennyivel szabadabb lennék, ha megelégednék azzal, ami elég, és nem vágyakoznék arra, amire nincs is szükségem. Csak mert jó, ha van, vagy másnak is van, megvetetik velem, rábeszélnek, stb. Stb. Tehát, az egyház jövője a szegények kezében van. El kell dönteni, hogy hova állunk, ide vagy oda. És azt hiszem, hogy az egyház történetét, ha nézzük, azok a szakaszok voltak csodálatosak, amikor az egyháznak a legfőbb gondja az volt, hogy a szegények részére milyen lehetőségeket teremt. Éppen ma került a kezembe egy rövidke írás, Pirker János püspök, aki valahonnan innen Kislángról származott, egy szegény család gyereke, és egy zseniális tudós volt. Azt hiszem a szíve az Egerben van eltemetve, a teste még Lilienfeldben, mert azt hiszem ciszterci szerzetes volt. És a legfőbb gondja az volt, hogy iskolákat, szegényházakat építsen. Meg kórházat is. Igen. Tehát, igen, ezek csodálatos időszakok voltak. És lehet, hogy a mi mostani gondolkodásunk szerint azok az emberek szegények voltak. Csak nem biztos, hogy boldogtalanok. Hozzánk képest biztos, hogy szegények voltak. No, azt gondolom, hogy az egyháznak ebben a két évben sokkal határozottabban kellene állást foglalni és példát mutatni. Hogy mit jelent a javainknak a megosztása. Ezt például Indiában láttam, én ezt hadd mondjam, a mumbai érsek minden alkalommal, amikor át kell szállni, akkor az ő vendége vagyok. Neki van egy 6 emeletes háza, körülbelül van benne 300 szoba. És ugye Bombaynek ő a főpapja, körülbelül 1 millió keresztény él, katolikus keresztény él Bombayben, és neki van egy szobája. Nem kell több embernek azt hiszem. Aztán van neki két irodája, ahol dolgozik két fiatal apáca, annak a rendnek a tagjai, akikkel én kapcsolatban vagyok, és van egy titkára. És az összes többi szobában szegények laknak. Ennek az embernek akkora tekintélye van, hogy nem tud versenyezni vele senki. Pedig semmi más nem, te csak normálisan él. Mert ugye elég neki egy ágy, elég neki, hogy egyen, elég, hogy ruhája legyen, és közben azok felé fordul, akik bajban vannak. És mindenki nagy embernek tartja, az is egyébként roppant kedves, roppant egyszerű, közvetlen, egy édes dolgot mondott. Mert minden pappal az ember tud beszélni európai nyelven. Megkérdeztem tőle, érsek úr, hogy van ez? Azt mondja, tudod, édesfiam, ez azért van, mert mi szegények vagyunk, és nem engedhetjük meg, hogy buta papjaink legyenek, ezért mi a papjainkat Európában képezzük. Érdekes. Szóval más világ, más út van a hangsúly. Nekünk egy csomó tervünk van itt Magyarországon is, itt Budapesten is. A baptistáknak az életét jól ismerem. Sokkal könnyebb a helyzetük, mint nekünk. De nekünk itt van például ez a templom. Mennyi gondot jelentett, emlékszem rá, amikor ezt rendbe kellett tenni. Mekkora gondot jelent a Mátyás templom. Én az egyház vezetői helyében azt mondanám, hogy egyetlen templomot sem vagyok hajlandó renoválni. Tudnélik, ez az állam tulajdona, még akkor is, hogyha az egyház nevén van. Az egyház a pénzét gyakorlatilag egy csomó állat megőrzésre költi. Amerikában tapasztaltam, a kis egyházok, a szekták, a bevételük 29%-át költik evangelizációra. 29%-át. Kocsi derékszámra hozzák a bibliákat a kórházóba. Nem győzöm őket elhessegetni. Ingyen, természetesen a bibliát. Katolikus bibliát nem tudunk ingyen adni. Csak nagyon drága pénzen vennek. Mi a bevételünknek 1,2%-át fordítjuk evangelizációra. Ezek nagyon érdekes mutatók. És ezért mondtam előbb azt, hogy a baptisták életét ismerem, roppant könnyű helyzetben vannak. Van nekik egy helyiségük valahol a városban, mondjuk egy 100 négyzetméternyi helyiség, mondjuk lakás, ahol van egy 60-70 négyzetméteres nagyobb helyiség, meg egy-két kiszolgáló rész. És ott gyűlnek össze, és imádkoznak. És ugyanazt teszik, amit mi tettünk itt 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Föltérképeztük az egész hegyoldalt, és fölmértük azt, hogy milyen körülmények között élnek emberek, és nagyon sok egyetemista fiatal volt, és beosztottuk magunk között azt, hogy ki hova megy. és heti rendszerességgel, sőt, hetente 2-3 alkalommal kerestük meg azokat, akiknek erre szükségük volt, mert magányosok voltak, szegények voltak, fogyatékosok voltak, vagy akármilyen gondjuk volt. Mi történt? Ezek az emberek kíváncsiak lettek arra, hogy kik ezek. A zugligeti templomi közösségnek kb. 10%-a azokból jött, ezekből a családokból. Most a baptisták ezt teszik. Ezt teszik. Roppant egyszerű módszer. Egy területet fölmérnek, és oda megy naponta az emberük. Nem térítenek. Nehogy előítélet legyen benne, nem téríteni, hanem elmegy oda, és kitakarít, ha kell, akkor más dologban segít, mindegy, hogy miben. Magától értetődik, hogy az a család, akinek a családtagjához így járnak oda ilyen nagy lelkűen és fizetség nélkül, az elkezd gondolkodni, hogy kik ezek. Kik ezek? És jönnek oda hozzájuk, és ott ragadnak. Azt hiszem, hogy az első keresztények idejében is ez volt, nézzétek, hogy szeretik egymást. És kíváncsiak voltak rájuk. Szóval azt hiszem, hogy az egyház jövője valamiképpen ezen a tájékon dől el. Talán többet nem lehet erről mondani.
Egy utolsó kérdés. A világot járunk. Amerikától Indiáig, Norvégiától Palesztináig és Izraelig. Nagyon sok. Nem tudod, mit akarok kérdezni. Nagyon sok egyháztisztséget láttál működésben, jót és rosszat. Ennek az egyházközségnek ma, itt, most mi a feladata? Mit kell tennie?
Megpróbálok őszintén szólni. Azt hittem, hogy más kérdez, mert már kétségben voltam esve. Csak azért mégis valami kikívánkozik, aztán válaszolok. Kétszer voltam Palesztinában. Az a szellemiség, amivel az ember ott találkozott, nem a palesztinok részéről, az a legkegyetlenebb fasizmus. Az a baj, hogy ez a fajta gondolkodás erőteljesen jelen van, érezteti hatását nálunk is. Mit kellene tenni ennek az egyházközségnek? Én azt mondanám a György atyának elsősorban, hogy a családpasztorációs modell gondolja nagyon át, és a fiatal családoknak gyerekneveléssel kapcsolatos kérdésekben segítsenek. Nem azt gondolom, hogy tudományos előadók meghívásával oldható ez meg, hanem ilyen családfürtöket létrehozni, egymáshoz segíteni őket, hogy hogy valóban ezek az emberek átérezzék azt, hogy amit tesznek, az válasz az Istennek, és válasz a nemzetnek. Azt gondolom, hogy ma házasságban élni, gyereket szülni, gyereket nevelni a legfontosabb feladat, egyébként a legnehezebb is. Ezért is nem kötnek házasságot az emberek, mert nem vállalják egymást. Ezért nem szülnek gyereket, mert semmiben nem kell annyi energiát befektetni, mint a gyerek fölnevelésébe. Tehát én elsősorban erre fókuszálnék az egyházközségben. A másik, és hát nyilvánvalóan őket erősíteni, bátorítani, másképpen, mint annak idején, 40 évvel ezelőtt, amikor én ezt elkezdtem, mi elkezdtük, talán mondhatom így, akkor arra volt szükség, hogy egymást erősítsük. Egymásra számíthattunk. Ma valóban arra van szükség, hogy ezeket az embereket megint csak erősítsük más értelemben. Mert ők a bűntárgyai, ők ostobák, ők egy hobbinak az áldozatai. Tehát mindenképpen ezt a kört hangsúlyoznám. A másik, nagyon fontos lenne minden civil intézménnyel a kapcsolatfelvétel a plébánia területén. Iskolákkal, nem tudom milyen szerveződések vannak, önkormányzattal együttműködni és felajánlani az egyház község lehetőségeit. Nagyon fontosnak tartanám, hogy az egyház község tudjon példát felmutatni a legkisebbek felkarolásában. Nem azt mondom, hogy megoldani, mert nem tudja megoldani, nem is az ő feladata. Ez közfeladat. De mindenképpen azt tanácsolnám, hogy részben ezen kapcsolatfelvétel révén, másrészt saját kezdeményezésre is vessük ki a hálót, és legyen az egyházközségnek legalább egy 50-60 olyan családja, akikről gondoskodni kell, és gondoskodik is. Meg fogjátok látni, hogy ez csodálatos módon alakítja át az egyházközség életét is, és azt hiszem, hogy előremutató. Pár hónappal ezelőtt a televízióban volt egy nagyon kedves adás Csíkszeredából. Nem tudom, látta-e valaki. Ott néhány családot nagyon kritikus helyzetbe sodorta munkanélküliség, és akkor a plébános úr annyira a lelkemet melengette, azt mondta, szégyelheti magát a mi egyházközségünk, ennek a 12 családnak a gondját nem tudja magára vállalni. És magára is vállalta. Tehát azt gondolom, hogy ilyen konkrét projektek kellene. Nem úgy általában valamit tenni, hanem az egyházközség mutasson ebben példát. Én azt látom, ijesztő számomra az, ami a pártpolitikai szinten folyik. Szegény Gábort is néha hallom, próbálja, csak azért mondom, elő itt van, a legjobban tenni, és nyilvánvaló mások is. Azt látom, nekem ez az egyéni tapasztalatom, hogy a legnagyobb baj az, hogy mindenki akarja a változást, mindenki szeretné a megoldásokat megtalálni, de valamiképpen úgy, hogy nekem ez semmibe ne kerüljön. És azt hiszem, hogy ezért toporgunk egy helyen, és sajnos azt látom, hogy akármelyik párthoz tartozik is valaki, görcsösen ragaszkodik az elért életszínvonalához. Márpedig azt gondolom, ha meg akarunk újulni, akkor valamiképpen itt kellene egy döntést hozni, hogy én milyen áldozatokat vagyok hajlandó hozni annak érdekében, hogy fel tudjuk mutatni az újat. Örülök, hogy itt voltak a testvérek, és nagyon boldog vagyok, hogy találkozhattunk újra és újra. Épp néha, amikor itt elmegyek, akkor kicsit nosztalgiázom is. Éppen ma délután valamit keresgettem otthon, és elém került, kedves Zsuzsa, egy mappa, ilyen fényképalbum, és 1977 februárjában, akkor, amikor még az az oltár itt volt, és ide tettünk egy kis rozogasztalt, és azért, hogy ne háttal misézünk, azok voltak a kezdetek. És oly sokszor gondolok erre a kezdetre, és nagyon örülök, hogy látom, hogy van itt élet, most is. György Atya, Isten segítsen benneteket a Szentlélek elsősorban, hogy ez az élet, ez növekedjen. Növekedést úgyis az Isten adja. A többinek. Többi meg nem számít. Örülök, hogy a testvérekkel találkozhattam, és higgyék el, hogy mindenki itt él a szívemben, még akkor is, hogyha többen megsértődtek rám, amikor én elbúcsúztam innen 10 évvel ezelőtt, mert ugye azt mondtam, hogy mindig azt tanítottam, hogy legyenek hűségesek a közösséghez, és többen ezt ilyen durva elutasításként értékelték, akkor most hadd mondjam, hogy elég beteg volt ugyan a szívem, de most elég erős már, és mindenki elfér benne. Köszönöm szépen, Isten veled!
Az utolsó szó, hűség. Igen, azt hiszem, hogy hűség a közösséghez, és hűség a lelki atyához, hűség Jézus Krisztushoz. Ez a küldetésünk, és ez a feladatunk. Azt kérem tőletek most, hogy álljunk fel, és közösen énekeljük el az ősi magyar himnuszunkat, köszöntve ezzel a szizanyát, és megköszönve ezt a gyönyörű estét, amit ajándékba kaptunk Imre atyától. Akik úgynak énekelni, én tartozom közéjük, szeretném, ha elkezdenénk a boldogasszonyi énekeket.